negyedével kevesebb gáz érkezik Oroszországból.
Holnap reggeltől korlátozzák a nagy fogyasztókat.
Titkos CIA börtönök.
Az Európai Parlament tényfeltáró bizottságot alakít.
Madárinfluenza.
A leghatásosabb a magyar védőoltás.
Emlékezés.
61 éve szabadult fel a budapesti gettó.
Ez a Duna Televízió híradója. A két műsorvezető, Ciprus Éva és Asbót József.
Köszöntjük nézőinket.
Jó estét kívánok.
Az oroszországi nagyhideg miatt 20-25%-kal kevesebb gáz érkezik Magyarországra. Kóka János gazdasági miniszter szerint a kiesés remélhetőleg csak néhány napig tart majd.
A MOL holnap reggeltől korlátozza a nagyfogyasztó gázellátását, ugyanakkor a gazdasági tárca vezetője tárgyalást kezdeményezett a Gazprom elnökével.
Az oroszok műszaki rendszere mínusz 20-25 fokig bírja a hideget, most azonban egyes területeken mínusz 40 fokot is mértek már. Ezért csökkentették ma hajnali 3 órától a gáznyomását. Ez azt jelenti, hogy a szokásos 29 millió köbméter helyett a MOL napi 22 millió köbméter gáz átvételére állította át berendezéseit a keleti határon. A nyugati határon pedig körülbelül 1 millió köbméterrel csökkent a gázbetáplálás. Magyarország napi kapacitása egyébként összesen 96 millió köbméter. Kóka János gazdasági miniszter délután a kialakult helyzetről egyeztetett a MOL vezetőivel. A tárgyalás után azt mondta, van elég tartalékunk.
A mai hőmérséklet mellett 70 millió köbméter a napi fogyasztás. Ez azt jelenti, hogy az a 9 millió köbméternyi kimaradás, amiről szó van, az továbbra is biztonságossá teszi minden fogyasztó számára a gázellátást.
Takarékossági okokból azonban a miniszter bejelentette, hogy holnap reggel 6 órától a szerződött nagyfogyasztóknak gáz helyett kőolajtüzelésre kell átállniuk. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy hasonló gázmennyiség kiesésre már a korábbi években is volt példa. Ugyanígy vélekedett egyébként a miniszterelnök is, aki azt mondta, ez a kérdés önmagában nem rendkívüli, hiszen az ilyen hideg telek esetén ez rendszeresen felmerülő probléma.
Olyan probléma, amelyet a magyar energiaszektor jól kezel, amelyre fel van készülve, olyan, amellyel az elmúlt 10 évben, majdnem minden évben találkoztunk.
Magyarországon a hét végére mínusz 20 fokos hőmérsékletet jósolnak a meteorológusok. Ilyenkor a hazai fogyasztás 75 millió köbméterről 85 millióra mehet fel, de még ez is alatta van a maximális 96 millió köbméteres fogyasztásnak, közölték a MOL illetékesei. A gazdasági miniszter időpontot kért a Gazprom igazgatójától, hogy megtárgyalják a helyzetet. Erre várhatóan egy hónapon belül sor kerülhet. Január 27-ére pedig tárgyalni hívta az orosz gáz közép-európai vásárlóit, a visegrádi négyeket, Szlovéniát és Horvátországot.
Sólyom László köztársasági elnök holnap délelőtt 10 órakor jelenti be a parlamenti választások időpontját a Sándor palotában. Ezzel hivatalosan is megkezdődik a kampány. Mint az előzetes nyilatkozatokból kiderült, az MSZP számára bármely dátum elfogadható. A Fidesz szerint ugyanakkor az új parlament mielőbbi megalakulása az ország érdeke. Az SZDSZ is a minél korábbi választás mellett érvel. Az MDF elfogadja az államfő által kijelölt időpontot. Terveink szerint holnap délelőtt 10 órakor kapcsoljuk a Sándor palotát, hogy élőben közvetítsük az államfő bejelentését.
61 éve szabadult fel a budapesti gettó. A Dohány utcai zsinagógában tartott emlékező istentiszteleten a vészkorszak túlélői mellett részt vett a miniszterelnök, a kormány több tagja és Budapest főpolgármestere is.
Fröhlich Róbert főrabbi arra a pillanatra emlékeztetett, amely örökre beégett a még életben lévők emlékezetébe. Az érzésre, amit a szovjet katona felbukkanása jelentett, a hitetlenkedésre, hogy mégiscsak vége, hogy a rettegés birodalma összeomlott. A budapesti gettó 1/3 négyzetkilométernyi területén 70 ezer zsidót zsúfoltak össze a vészkorszak idején. A deszkapalánkok mögött az embertelen körülmények között aratott a halál. A felszabaduláskor 3000 temetetlen holtat találtak a Klauzál téren, figyelmeztetett a 61 éve történtekre a főrabbi.
A jelen képviselőjeként itt és ma zsidóknak és nem zsidóknak egyaránt az a felelősségünk, hogy ne engedjük megváltoztatni még kevésbé megismétlődni a múltat, sem a történéseket, sem pedig az azokat kiváltó indulatokat.
Ez mindannyiunk történelmi felelőssége. Teljesítéséhez szív kell, jó szándék és segítség Istentől, tette hozzá a főrabbi.
Megkezdődött az aranyvonattal kapcsolatos kártérítési igények elbírálása.
Mint ismeretes, az amerikai kormány perendkívüli egyességben vállalta, hogy 25,5 millió dollárt fizet a magyar zsidók elhurcolt javaiért. 1945-ben az amerikai katonák megdézsmálták a magyar zsidók elrabolt ingóságait Németországba szállító szerelvény, az aranyvonat rakományát.
Talán 62 ezer magyar holokauszt túlélő él ma világszerte, mondta Feldmayer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. Az amerikai kártérítést a róluk gondoskodó karitatív szervezetek között osztják szét. A Magyarországon élő 14 ezer túlélőre 5 millió dollár jut 5 év alatt. A budapesti zsidó hitközség újpesti szeretet otthonának 72 lakója sem készpénzben kapja majd meg az amerikai kártérítést. Kató néni, aki túlélte a Ravensbrücki koncentrációs tábor szörnyűségeit, vagy Imre bácsi, aki megjárta és megszenvedte Mauthausent, a holokauszt idején szinte mindent elvesztett.
Tetvesen jöttem meg, nyőrőt le is vettettek mindent, és zsoend ruhát kaptam, és abból indultam el újra. Semmém nem maradt. A világon semmi.
A legfontosabb lenne, hogyha az egészségügyi ellátásuk javítására fordíthatnánk ezt az összeget. Értem ez alatt, hogy a gyógyszerek költségeinek fedezésére, az üdültetésükre a lakóknak és a gyógyászati segédeszközök beszerzésére.
A Mazsihisz címére érkezett igényeket folyamatosan bírálják el.
A holokauszt túlélők közül 14 ezeren szerepelnek az adatbázisokban, ők személyre szóló levelet fognak kapni, aki nem kap ilyen levelet pár héten belül, azoknak levélben kell jelentkezniük itt nálunk, és az igényeket el fogjuk bírálni. Ennek a sora az, hogy egy szociális munkás fölkeresi a jelentkezőt, megállapítja a jövedelmi viszonyait, mire van rászorultsága, és ehhez képes fog kapni gyógyszer, segélyt, fog kapni élelmiszer segélyt, vagy pedig házi gondozást.
A kormány a választások közelettével minden szakterületen felméri, hogy mi történt az elmúlt ciklusban, és mi a mostani 4 év alatt, jelentette be Gáliés Zoltán a kabinetülését követően. Göncz Kinga, családügyi és szociális miniszter szerint a családok helyzete az igazságosság felé változott. A mostani kormány az átlagos és a kiskeresetőeknek kedvezett. Az egészségügyi miniszter beszámolt arról, hogy a magyar szerv átültetés eredményei ugrásszerűen javultak. Rácz Jenő szerint az eddigi feltételekkel nem lett volna érdemes az Eurotransplanthoz csatlakozni, mert nettó szerv kiszállítók lettünk volna. Most azonban biztató tárgyalások folynak a nemzetközi szervezet új vezetőségével, és közben a kétoldalú kapcsolatok tovább építésén is dolgoznak.
Továbbra sem közeledett a pártok álláspontja a választójogi rendszer átalakításáról és a kisebb létszámú parlamentről. Az egyeztetést kezdeményező szabaddemokraták eddig 3 különböző modellt terjesztettek a parlamenti pártok elé, ám 2/3 támogatottsága egyik változatnak sincs.
A Fidesz továbbra is fenntartja a javaslatát a munkáltatók TB járulékának 10%-os csökkentéséről.
Az MSZP változatlanul kampányfogásnak tartja a kezdeményezést. Hiller István pártelnök számításai szerint a TB járulék ilyen mértékű csökkentését 961 ezer új munkavállaló tudná a költségvetésnek ellensúlyozni.
A fideszes Varga Mihály kijelentette. Az Orbán kormány idején 39-ről 29%-ra csökkent a TB járulék mértéke, mégsem omlott össze a társadalombiztosítás és a nyugdíjakat is kifizették.
Ez a kormány farizeus módon most kiesésről beszél. Gyurcsány Ferenc ugye a nyugdíjasokat riogatja populista módon. Ugyanakkor meg arról keveset beszél, hogy ők a következő 5 évre ígérnek 5%-os járulékcsökkentést.
A szocialisták szerint Varga Mihály most szemrebbenés nélkül azt ígéri, amihez pénzügyminiszterként nem volt bátorsága.
Miniszterként ugyanis Varga Mihály pontosan tudta, ellentételezés nélkül veszélybe kerül az emberek gyógyítása, a nyugdíjasok pénze.
Ugyanabban a témában másodszor nem lehet blöffölni, tette hozzá a politikus, aki szerint az Orbán kormány adócsökkentés helyett több területen is növelte a terheket.
A Magyar Nemzet azt állítja, Gyurcsány Ferenc 1993 és 95 között egy nem létező cég vezetőjeként okiratokat írt alá, szerződéseket kötött és taggyűléseken szavazott. Ezzel a lap szerint okirat hamisítást követett el.
A miniszterelnök büntető és polgári pert indít a lap kiadója ellen.
Gyurcsány Ferenc legértékesebb cégének, az Altus RT-nek az alapját az Áldó ingatlanfejlesztő Kft. Teremtette meg, írja a Magyar Nemzet hozzátéve, az Áldó korábban Szenzor néven működött. Ezt az egykori állami vállalatot a Nomentana Kft.-n keresztül vásárolta meg Gyurcsány Ferenc, ez a cég viszont a lap szerint a valóságban nem létezett, mert a bíróság elutasította a nyilvántartásba vételét. Ha ez igaz, akkor a Nomentana illegálisan fantomcégként működött. A miniszterelnök a Magyar Nemzet állításaira nem kívánt személyesen reagálni.
Magáncégek jogi természetű kérdéseiben legyen az a cég a sajátunk vagy másik, hát nem nyilváníthatok véleményt. Még akkor sem, ha gyanítom, hogy sokaknak az a legfontosabb törekvés és érdeke, hogy mostantól kezdve erről beszéljünk. De én meg azt mondom, hogy az országról kell beszéljünk, és az országért kell, hogy cselekedjünk.
Az Altus RT vezérigazgatója ugyanakkor közleményben cáfolta a Magyar Nemzet állításait. Azt írja, a Nomentana nem volt fantomcég, mert betéti társaságként jogszerűen jött létre. A cégbírósági elutasítás a KFTV való átalakítására vonatkozott, amelyről a Nomentana valószínűleg székhelyének megváltozása miatt nem értesült. Ez azonban Jagellovics Györgyné szerint nem teszi jogszerűtlenni a cég által kötött szerződéseket. A KFTV való átalakulást egyébként a cégbíróság egy újabb kérelem benyújtása után 1996-ban jóvá hagyta.
A Kisgazdapárt ismét talpra állt és megújult erővel készül a választásokra, jelentette be a szervezet elnöke. A decemberi nagyválasztmányon hivatalában megerősített Hegedűs Péter azt mondta, az elmúlt évek belviszályai ellenére a vidéki szervezetek 90%-a ma is működik. A Belgrád rakparti székházzal kapcsolatban elhangzott, egy KFT az összes jelzálogjogot fölvásárolta, beleértve Szeremlei Hubájét is. Ennek értéke 300-400 millió forint, amit egy másik ingatlan értékesítéséből próbál előteremteni az FKGP vezetése, bár az is megtörténhet, hogy kifutnak az időből és végül elárverezik a székházat.
Külföldi híreink élén arról, hogy ideiglenes vizsgálóbizottságot hoz létre az európai CIA börtönök vizsgálatára az Európai Parlament. A testület feladata fényderíteni arra a feltételezésre, hogy létesítette az amerikai titkosszolgálat Európában titkos fogdákat. A vizsgáló bizottság tagjairól holnap szavaznak a képviselők.
A bizottságnak 3 hónap áll rendelkezésére, hogy segítsen tisztább képet alkotni az állítólagos CIA táborok ügyében. A 46 képviselő ez alatt az idő alatt szoros együttműködésben dolgozik az Európa Tanáccsal, valamint az ENSZ emberi jogi biztosával. Feladatuk lesz, hogy kiderítsék, az amerikai vagy más titkos szolgálatok elraboltak-e embereket, illetve kínoztak-e foglyokat az EU, illetve a csatlakozásra váró államok területén, és részt vettek-e uniós polgárok, illetve a tagállamok hivatalos tisztségviselői az akciókban, akár elkövetőként, akár azok szenvedő alanyaként. A bizottság emellett megvizsgálja majd, hogy a terrorizmus elleni harc jegyében elkövetett tettek összhangban állnak-e a nemzetközi szervezetek emberi jogi törvényeivel, valamint az EU és az Egyesült Államok közötti kétoldalú szerződésekkel. Egyes vélemények szerint, ha bebizonyosodik, hogy Románia működtetett titkos CIA börtönöket, több évvel el kellene halasztani az ország uniós csatlakozását. Bukarestben jelezték, hogy nem gördítenek akadályt a vizsgálat elé.
Romániában valószínűleg mégsem épülhet fel a Verespatakra tervezett aranybánya. Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülése elfogadta a bányászati hulladékokról szóló új irányelvet a tiszaihoz hasonló cianszennyezések megakadályozása érdekében. Olajos Péter néppárti képviselő közölte, a döntéshez hozzájárultak a tiszai cián katasztrófa tanúságai is. Romániában 19 elhagyott bánya található, amelyeknél kötelező lesz a tározók megerősítése, illetve folyamatos ellenőrzése.
Jóval több pénzt ajánlottak fel a madár influenza emberi járványának megelőzésére a pekingi donor konferencián, mint amennyit a Világbank előzőleg szükségesnek nevezett. A Nemzetközi Pénzügyi Szervezet $1,5 milliárd becsülte a megelőzés költségeit, a konferencián 1,9 milliárd dollár felajánlás érkezett. A szakemberek szerint a járvány megelőzéséhez elengedhetetlen a betegség felismeréséhez szükséges rendszer kiépítése, leginkább a legveszélyeztetettebb dél-kelet-ázsiai térségekben.
Szlovákiában megszigorították a határokon az eddigi szúrópróbaszerű ellenőrzéseket a madárinfluenza megelőzése érdekében.
Az Országos Járványügyi Bizottság szerint a vándormadarak márciusi visszatérésével Szlovákiában is megjelenhet a madárinfluenza, ám nem valószínű, hogy felüti fejét a betegség emberre is veszélyes vírusa. Ennek ellenére a mezőgazdasági miniszter fokozott ellenőrzést rendelt el mind a baromfi farmokon, mind a vadon élő állatok esetében. Amennyiben valahol azonosították a vírust, a rendelet szerint 5 kilométeres körzetben minden szárnyast ki kell írtani. A szakemberek feltételezése szerint a H5N1-es vírus megjelenése a határforgalommal függhet össze, ezért is szigorítottak az ellenőrzéseken.
Mindenkinek megnézzük a csomagot, mit hoz be, főleg a VAM határokon, amelyek a repülőterek, illetve a szlovák-ukrán határon van. Összpontosítunk az üzleti arról, de nem üzleti forgalomra is, tehát akár teszem azt, hogyha egy szendvics kinyér van és ebbe csirkehús van, akkor akár ezt is le lehet foglalni.
A miniszter rendelete szerint szigorodik az országba importált baromfi hús és a Szlovákián áthaladó élő állatszállítmányok ellenőrzése is.
Madár influenza vírus teszthez vettek mintát bütykös hattyúkból a madarászok a Pest megyei Verőcén. A vizsgálati anyagot az Országos Állategészségügyi Intézetben elemzik.
A madarászok szerint a körülbelül 700 egyedet számláló magyarországi állomány térre a szomszédos országokból és északról érkezőkkel 1200-asra duzzad.
Ezek a madarak akár a Balti-tenger környékéről meg partjáról is jöhetnek. Van egy-két megkerülési adatunk, ami ezt bizonyítja, hogy egy jó erős északdéli vonulást folytatnak. Elég jó, ha madárnak tűnik, de ezt látni kell, meg látni lehet, meg ezek alapján tudni lehet, hogy a madarak átrepülik akár a Kárpátokat is.
A Pest környéki madarászok vettek mintát először a hattyúkból még január 12-én. Akkor 15, ma fél tucat vadmadár ürülékét küldték meg az Állategészségügyi Intézetnek. Az állatok egészségesnek tűnnek, pontosabban a labor eredmények mondanak 2 hét múlva.
A magyar hatóságok úgy tudják, egyelőre nincs más olyan gyártó, aki a hazain kívül hatékony oltóanyaggal rendelkezne a H5N1-es madárinfluenza vírus állatok között terjedő változata ellen.
A magyar vakcina ipari előállítása folyamatban van. A szükséges dokumentációk február végére elkészülhetnek. A jövő hónap elején az Egészségügyi Világszervezet illetékese is Magyarországon tájékozódik a vakcináról.
Tavaly szeptemberben volt az első próbaoltás a magyar madárinfluenza elleni vakcinával. Nem sokára kiderült a szer hatásos, legalábbis az állatok között terjedő H5N1-es vírus ellen. Mújdosó László szerint az oltóanyag attól jó, hogy a hagyományos influenza elleni vakcina gyártásának módszereit továbbfejlesztve olyan adalékanyagot is tartalmaz, amely elősegíti az erős immunreakciót. Mindezek ellenére a világon számtalan virológus kísérletezik az oltóanyagok előállításán. Egy évvel ezelőtt például a magyarokkal együtt legalább 50 laboratórium kapta meg az oltóvírust. Azóta többek között az oroszok is megkeresték a magyar hatóságot, de hivatalosan csak a magyar oltóanyag hatásos.
Egyelőre, és a WHO, az Egészségügyi Világszervezet illetékese úgy tűnik február elején Magyarországra jön, egyelőre mi nem tudunk arról, hogy ez másnak is sikerült volna, ez nem jelenti azt, hogy ez nem történt így.
Törökországban egyébként a napokban a madárinfluenza egy új vírusát mutatták ki, amely az állatok helyett az emberek körében fertőz, és az orr és torok környékét támadja meg. Mújdosó László azt mondta, az új mutációról egyelőre keveset tudnak, jelenlegi ismereteik szerint azonban a magyar vakcina ez ellen is védelmet nyújthat.
12 kg heroint foglaltak le a vámosok a Herceg-Szántói határátkelőnél, ahol egy bulgár-macedón állampolgár jelentkezett belépésre. A pénzügyőrök a jármű átvizsgálásakor az átalakított üzemanyag tartályban 20 csomag kábítószerre bukkantak. A lefoglalt kábítószer piaci értéke 120 millió forint.
Úthasználati díj bevezetését kéri a kormánytól a levegő munkacsoport. Annak érdekében, hogy a nehéz tehergép járművek kamionok által okozott károkat az érintett járművek üzemeltetőire hárítsák át.
A környezetvédő szervezet számítása szerint egy kamion akkora rombolást végez az úthálózatban, mint 100 000 személyautó összesen.
Sínre tenni a kamionokat a levegő munkacsoport. A zöldek szerint, miközben az állampénzt és energiát nem kímélve építik a kamionforgalmat és kiszolgáló gyorsforgalmi utakat, nem veszi figyelembe a nehéz gépjárművek által okozott útkárokat.
Összesen mintegy 1 000 milliárd forintra tesszük azt a kárt, amelyet a kamionok okoznak, és amit nem a kamionok üzemeltetői fizetnek meg, hanem az egész társadalom.
A levegő munkacsoport szerint a kamionok vasúti szállításának népszerűsítése mellett svájci példára útdíjat rónának ki a teherautókra, a megtett úttól és a jármű összsúlyától függően.
Jelenleg nincs napirenden az útdíj bevezetése.
Így reagált a felvetésre a szaktárca vezetője. Hozzátette, a minisztérium adatai szerint a vonattal kombinált áruforgalom részaránya 9-10%-os, ami megegyezik a német és osztrák adatokkal.
Természetesen azt gondoljuk, hogy ez az évi 9-10%-os részarányt tovább kell növelni, ehhez az Európai Unió egyébként mindenféle támogatást megad.
Tavaly 4,5 millió euróval támogatta az Unió a kamionok vasúti szállítását.
Nem csak a környezeti ártalmak, de a gyógyszerek mellékhatása vagy a pirulák túlzásba vitt szedése is káros az egészségre. Magyarországon sokan naponta 15-20 féle medicínát szednek a többi között. Erről szól a közbeszéd a késő esti híradót követően.
Megújul a világhírű Festetics kastély parkja. A Helikon Kastély Múzeum uniós pályázaton nyerte azt a 800 millió forintot, amelyből angol parkká alakítják az 5 hektárnyi területet.
Tehát maga az épület és a körülötte lévő 5 hektár fog most pillanatban megújulni.
Az igazgató szerint 6 évtizedes álom valósulhat meg a történelmi kastélypark rekonstrukciójával és a honvédségi épület vadászati múzeummá alakításával.
Azt tervezzük, hogy az épület 2007-ben már fogad látogatót, a park pedig teljes szépségében 2010-ben fog pompázni, méghozzá oly módon, hogy 15-20 és 30 éves fákat fogunk elültetni.
A vadászati múzeumban a tervek szerint helyet kap Közép-Európa legnagyobb terepasztala is, mintegy 500 négyzetméteren, mely bemutatja Magyarország vasút hálózatát a kezdetektől napjainkig.
Végül egy hír a Duna Televízióról. A jövőben Alsó-Ausztria és Steyerország területén is lehet műholdvevő antenna nélkül nézni a műsorainkat. Ez a Kábelszignál AG és a Duna Televízió között létrejött megállapodásnak köszönhető.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, következnek a sporthírek Szőke Viktóriával.
Mi legközelebb 21 óra 40 perckor várjuk Önöket híradóval. Viszontlátásra!
Viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket a rövid programok bemutatása után. Pavuk Viktória a 8. helyről, az Európa-bajnok Sebestyén Júlia pedig csupán a 13. pozícióból várja a Kürt a Lyonban zajló műkorcsolya kontinensbajnokságon. Száva Jágnes Mihály Krajcsekkel az oldalán sikerrel vette az első fordulót az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. A magyar-holland kettős a Danilidou Garriguez görög-spanyol duót győzte le, és ezzel bejutott a 32 közé. A jövő héten kezdődő svájci Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda válogatott a hétvégén a horvát-szlovén kupán bravúros teljesítménnyel legyőzte az EB címvédő olimpiai ezüstérmes német együttest. A skalicki legénység az EB kezdetéig újabb mérkőzéseket játszik a nagy ellenféllel.
A múlt hétvégi nemzetközi kupán elért eredmény mindenképpen jó ajánlólevél lehet az Európa-bajnokságra. Az akkor sérülést szenvedő Fazekas Nándor és Lendvai Péter EB részvétele sajnos még kérdéses. Biztos viszont, hogy a kontinens viadal legjobb 6 csapata közé igyekvő válogatott, ezen a héten még 2 Németország elleni összecsapással hangol a Dánia elleni első csoportmérkőzésre.
Minden csapattal fel tudjuk venni a versenyt. Én azt hiszem, hogy csak önbizalom hit kérdése az, hogy mi az, amit egy mérkőzésen ki tudunk hozni magunk. magunkból, és milyen eredményt tudunk elérni. Tehát ez nagyon fontos, erre vissza lehet hivatkozni. Tulajdonképpen mindig az érett kulcsjátékosok világversenyen mutatott teljesítmény, ez meghatározó, ezt nagyon nehéz modellezni, ez csak világversenyen lehet. Az a célunk, hogy most ezen a Németország elleni páros mérkőzéseken mindenféleképpen frissüljön a csapat, pontosodjon a taktikája, és az egyéni formákat a lehető legjobb szintre hozzuk fel.
Ma délután öröknyugalomra helyezték Zavadszky Gábort, a január 6-án tragikus hirtelenséggel elhunyt válogatott labdarúgót.
Ennyibe készülsz, hidd el, ott is lesznek csapatok, ott is lesz futball, ott is lesz klubcsapat, olimpia és nagy válogatott. És ahogy te itt a földön is játszott a legjobb között, ott is játszani fogsz.
Ma este 10 óra előtt pár perccel ismét számítunk figyelmükre, addig is a viszontlátásra.
Árpád népe című új művének bemutatója a Budapest Sportarénában 2006. március 28-án. Jegyek kaphatók az ismert jegyirodákban és az Ikkurát színpadi ügynökségnél.
Köszöntöm Önöket, kedves nézők! Változékonyabbra, mozgalmasabbra fordult időjárásunk, és van ennek jó hozadéka is, hiszen a Kárpát-medencét az elmúlt napokban megült, szennyezett, nyírkos levegőt kisöpri az érkező hidegfront a megerősödő északnyugati szelével. Ez a légörvény lassan-lassan gyengül, illetve majd kelet felé távolodik, aztán nyugat felől érkezik egy újabb felhősár, ez azonban majd csak 2-3 nap múlva lesz időjárásunk közvetlen befolyásolója. Egyébként a hőmérsékletben lényegi változás nem lesz, csupán annyi, hogy miután az alsó légrétegekben megszűnik a nyírkosság, a párásság, így aztán átmenetileg melegszik az idő, vagy enyhül az idő valamelyest. Az előttünk álló éjszakán még több felé várható, főként a keleti területeken újabb gyenge havazás, hózápor, havaseső. Nem ez túlságosan erős az éjszakai lehűlés, mint egy -3 + 2 fok közé csökken holnap reggelre a hőmérséket. Holnap délőtt már csak egészen északkeleten valószínű egy-egy futó hózápor, nyugat-észak-nyugat felől egyre nagyobb területeken szakadozik fel a felhőzet, és hosszú idő után ismét kisüt majd a nap, így lesz ez délután is, alapvetően a napos idő várható, bár némi felhőzet azért lesz az égen, de ebből már számottevő mennyiségű csapadékra nem számítunk. Erős marad az északi, északnyugati szél, a holnapi csúcshőmérséklet 0 + 5 fok között alakul, tehát folytatódik amúgy a tél, igaz az enyhébbik fajtából. Hidegfronti hatásra számítsanak az erre érzékenyek, na meg eleinte több felé ónos esőre, illetve havazásra a közlekedő. Ami pedig a következő napok időjárását illeti, pénteken nem számítunk csapadékra, részben napos idő várható, erősödik kissé az éjszakai lehűlés, aztán szombaton hasonló lesz a helyzet, bár akkor már erősebben megnövekszik a felhőzet, meg vastagszik a felhőzet, ezért aztán enyhül az éjszakai lehűlés, aztán vasárnap meg többfelé várható egy-egy futó hózápor, emellett azért némi napsütésre is számíthatunk. Egyébként akkor is erős lesz az éjszakai lehűlés, tehát mindent összevetve folytatódik a téli időjárás. Köszönöm a figyelmüket, végezetül tekintsék meg a Kárpát-medence holnapra várható időjárását, viszontlátásra!
A ma esti
kikötő témái. A spanyol fotográfia 150 éve. Történelem képekben a mai Manóházban. Nyizsinszki utolsó tánca, bemutató a Spinoza házban. Cunami emlékmű, nemzetközi építészeti pályázat magyar tervekkel.
Varázslója.